mondtam valakinek, hogy olyan deja vu érzésem van ma reggel, mert de már rendben van a térdem, úgyhogy valamelyik nap itt a egyik este az a felesétával, a lányommal így ráugrottunk valami kivetítésre, aztán egy pár napig nem tudtam igazán járkálni, föl volt rakva a lábom. És ma reggel, amikor bejöttem a gyülekezetbe, akkor úgy éreztem, olyan deja vu érzésem van, amikor először bejöttem a gyülekezetbe, akkor lehet nem láttátok, de kihagytam a mankót az autóba, és pont egy ilyen boka műtét után volt, amit először ilyen sántikával bejöttem, és nem is igazán mozogtam sokat, hogy ne vegyétek azt észre. De olyan deja vu érzésem van azért is, mert akkor még nem gondoltam azt, hogy Istennek úgy terve van ezzel a gyülekezettel, vagy van ilyen közös utunk, mert akkor csak egy ilyen helyettesítésre voltam itt ezen az alkalmon, és utána pedig az Isten úgy megszólított, és ti is megszólítottatok, hogy menjünk együtt tovább ez a gyülekezet. És ma úgy van bennem ez az üzenet, hogy tényleg olyan deja vu érzésem van, hogy Isten megszólított, hogy menjünk együtt. És ahogy elkezdtük tanulmányozni az Efézus levelet, sok minden új dolog, régi dolog előjött bennünk, azt gondolom. Fölállok ide csak azért, nem azért, hogy nagyobb legyek, hanem azért, hogy jobban lássalak, ne haragudjatok. Nem lenézni akarlak titeket. Sokkal inkább most ebben a mai üzenetben még inkább benne lenni a gyülekezetbe. Felnézünk. Én is felnézek rá. Az az üzenet, az az ige, amit ma hozni fogok, azt igazából a vezetőkkel úgy kibeszéltük egy jó héttel ezelőtt. Az Efézus 4, 11-16-ig szakaszt olvasom fel, és abból néhány gondolatot szeretnék mondani, és még úgy tovább formálódott bennem ez az üzenet, aztán lehet, hogy lesz olyan rész, amit kihagyok, és majd így bekiabáltok vezetők, hogy erről még beszéltünk. De szeretném azt megosztani, amit Isten a gyülekezetnek akar ma mondani. Hiszem azt, hogy ennek a gyülekezetnek. És vannak bennem kérdések. Nem tudom, az Efézusi levelet mondtuk így, ahogy elkezdtük tanulmányozni, hogy olvassátok el nyugodtan előre, hogy ezt a negyedik részt sikerült-e, hogy elolvassátok úgy egybe. Meg volt az Efézus 4 rész. Miről szól az Efézus 4. rész? Milyen címet adhatnánk neki, szerintetek? Van egy-két cím megadva. Nagyjából összerakjuk, akkor Pál elkezd beszélni a gyülekezetről, gyakorlati oldalról. Talán az első három rész az egy teológiai megalapozás volt, de most, ahogy beszéltünk róla, hogy a negyedik részbe átmegyen gyakorlati részbe, és hát kíváncsi vagyok, hogy mit értünk mi gyakorlati rész alatt, és rögtön néhány kérdést fogok feltenni, sőt, lehet, hogy túl sok kérdés is lesz ma, és nem fogok válaszolni rá, engedem, hogy Isten szelleme válaszoljon rá, vagy majd a következőkben folytassuk és beszélgessünk erről. Felolvasom ezt a Efézusi 4:11-16-ig, aztán inkább utána kérdezek belőle. Ha megengeditek most az FO, nem szoktam ezt alkalmazni így igehirdetésbe, de nem baj, ha most így, mert nincs félrefordítva benne, de úgy érthetőbben jön ez az ige, így meg azt mondja, hogy igen, ő az, aki apostolokat, profétákat, evangelistákat, pásztorokat és tanítókat adott ajándékul az embereknek. Azért adta őket, hogy felkészítsék és kiképezzék Isten népét feladatukra, a szolgálatra, hogy ezáltal felépítsék és megerősítsék a Krisztus testét. Majd az a végén kíváncsi vagyok, hogy ti milyen címet adnátok ennek a szakasznak, jó? Tehát, hogy nyugodtan figyeljetek ilyen ezemmel is. Tehát, hogy ezáltal felépítsék és megerősítsék a Krisztus testét. Meddig fog tartani ez az építés? Addig, amíg mindannyian ugyanúgy fogunk hinni, amíg ugyanúgy megismerjük az Isten fiát, amíg mindannyian egészen felnőtté válunk, és minden tekintetbe Krisztusra fogunk hasonlítani. Akkor majd nem leszünk többé olyanok, mint a kisgyermekek. A különböző tanítások nem fognak ide-oda dobálni és elsodorni bennünket, mint a szél és a hullámok a csónakot. Akkor majd nem fog többé befolyásolni bennünket az emberek tévútra vezető ravassága. Nem. Mi az igazságot mondjuk, de Isteni szeretettel. Növekedjünk fel, hogy egyre jobban és minden tekintetben hasonlítsunk Krisztusra, mert Krisztus a fej, és mi vagyunk az ő teste. A test pedig egészen Krisztustól függ. Ő kapcsolja és tartja össze annak részeit. Ahogyan minden egyes testrész a saját feladatát végzi, úgy növekszik, épül és erősödik az isteni szeretet által az egész test. Sokszor hallottuk szerintem már ezt az igét, nem? Tehát, hogy legalábbis bizonyos részeit elég gyakran szoktuk idézni. Na mondjatok, milyen címet adnánk ennek a szakasznak szerintetek? Mi az, ami többször fordul elő benne? Nyugodtan lehet. Tehát ez most egy ilyen bibliatanulmányozós része is. Egyébként nem baj, hogyha együtt tanulmányozzuk Isten igéjét. Odaszánás. Felnőtt kor. Van valami, ami úgy még... Mondjad hangosan. Közösségépítés. Nyugalomra intés. Igazi szabadság. Tanítás. Isten teljes ismerete. Tudatos élet. Én még adtam egy olyan címet neki egyébként ma, hogy működő test. Ez a test szó nagyon sokszor benne van, de nem testre gondol, testiessége, hanem a Krisztus testére. Látjátok, hogy az, ami megérint belőle, már is egy másik oldalról megközelíthetjük. Aztán nyilván lehet dezsavú érzésetek, mert december közepén ezt az igét egyszer már úgy nagyjából felolvastam, vagy olvastam belőle részeket. Akkor az Efézus 4 első szakaszát olvastuk föl, de utaltunk ezekre, és főleg itt a 15-16-os verse. Nézzük meg még egyszer itt a 14-16-ig, akkor egy kicsit szűkítsük erre először le, hogy itt meghatároz célokat, ugye? Meghatároz célokat, hogy kicsit építsük fel ezt az Efézusi levél 4. részét. Elmond, hogy lesz valami, és megmutat egy célt, hogy mi lesz, ha ez megvan, nem? Valami ilyesmit kezd el mondani, hogy 14. rész, 14. vers, bocsánat, hogy kezdődik, ez a Károliból is belenézek. Hogy többé ne legyünk gyermekek. Tehát, mintha én egy kicsit egy matematikai gondolkodás vagyok nagyon sokszor, mert így reál szakon végeztem. Tehát, hogyha ott van egy, hogy többé ne legyünk, akkor előtte van valami, hogy valamit megcsináljunk, akkor ez egyenlő, vagy következik, ebből következik, hogy valami lesz. És igazából egy picit ilyen módon szeretném ezt a mai ige körüli beszélgetést, gondolkodást, nem annyira ige hirdetést szeretnék mondani, hanem egy együtt gondolkodást. Hogy gondolkodunk egyről erről az igéről. Azt mondja itt el, hogy a 14-16. Vers megfogalmaz célokat. Azt mondja, hogy többé ne legyünk gyerekek, hanem legyünk felnőtt korúak. Ugye ez egy fontos cél. Milyen célok vannak még itt a 14-16-ig? Hogy ne sodródjunk, tehát legyen egy stabil isteni igei látásunk, tehát ne tudjanak tévútakra elvinni bennünket. Ez egy második nagyon fontos cél. Mit látunk még meg itt egyébként? Nyugodtan használjátok a bibliátokat. Azt gondolom, minden kereszténynek ez egy fegyvere. Ragaszkodjunk az igazsághoz. Tehát ne csak ismeretünk legyen, hanem ahhoz ragaszkodjunk az igazsághoz. Van még valamilyen cél itt meghatározva? Növekedjünk. Növekedjünk. És akkor a 16. versben ott pedig van jó néhány dolog, és erre szeretnék rájukadni, hogy összefogni. Na most ez az összeszerkesztés szó, hát ez egy érdekes dolog szerintem. Akiből az egész test szép rendel. Amikor felolvastam ezt egyébként a Naimra Gábor, ő egy vezetők között, akkor ő egy ilyen céltudatos ember, látjátok, mert ebből azt mondta, itt van a lényeg a 16. versben. Hát olvassam akkor föl. Akiből az egész test szép rendel egyberakatván és egybeszerkesztetvén az ő segedelmének minden kapcsaival, minden egyes tagnak mértéke szerint való munkássággal teljesíti a testnek növekedését a maga fölépítésére szeretetben. Ez egy nagyon mély, nem? Tehát úgy át kell gondolni, miről van itt szó. akiből, tehát Krisztusról van szó először, ő a fej, és azt mondja, hogy ebből az egész test egybe fog szerkesztődni, és lesz valami. Éppen Pál leveleiben ez nem meglepő, hogy a testhez hasonlítja nagyon sokszor a gyülekezetet. De mielőtt erre rátérnénk, hadd tegyek föl egy kérdést, mert most már látjuk, hogy miről akarunk nagyjából beszélni, hogy kiről szól ez? Ez egy fontos dolog, hogy a mi hitünk, a gondolkodásunk az egy kicsit közelítsen, hogy kinek szól ez a szakasz. Kinek szól ez szerintetek? Hogy? Nekünk? Jó, hát rendben, igen. A gyülekezetnek. Akkor fölteszem úgy a kérdést, hogy kicsit tovább menjek, hogy persze benne vagyunk, de nem mindegy, hogy milyen módon vagyunk benne. Szól az eklézsiának, a nagy eklézsiának, szól annak, hogy a nagy eklézsia a Krisztus teste. Ugye? A kérdés az az, szól-e a helyi gyülekezetnek, vagy nem? Ez a kérdés. Várjál, visszamegyek. Azt mondja, hogy ő adott némelyeket apostolokul, profétákul, tanítókul, stb. És azt mondja, hogy azért, hogy felnövekedjen, hogy egybe eljussanak együtt a felnőtt korra. És akkor fölteszem még egyszer a kérdés, ez kinek szól? Eklézsiának, vagy a gyülekezetünknek szól? Becsapós kérdés volt, mert szerintem sincs olyan válasz, hogy ez csak ennek szól, csak annak szól. De meggyőződésem az az, hogy a gondolkodásunk, a hitünket befolyásolja, hogy elhisszük-e azt, hogy ez a nagy eklézsiának szól. Ezt is fontos látnunk, mert kell lássuk azt, hogy Isten vezeti az egyházat, és itt most, amikor eklézsiáról beszélek, akkor nem feltétlenül, sőt, egyáltalán nem a baptista egyházról beszélek, vagy a pünkösdi egyházról, vagy a református egyházról, vagy hitgyülekezetéről, hanem az Isten gyülekezetéről, az eklézsiáról. És fontos, hogy lássuk, hogy működnek, hogy ezt a vallásosság ne korlátozza be azokat az üzeneteket, amik az Isten üzenetei, erről is beszéltünk. De egy fontos kérdés az, hogy ez a szakasz szól-e a helyi gyülekezetnek? Ez egy fontos kérdés. Mert ha nem hisszük el ezt, és nem érezzük magunkénak, akkor azt gondolom, hogy megfosztjuk magunkat attól, ami talán még itt a 16. vers után következik. Mert itt sok kérdés lehet föltenni az elején. Mert itt meghatároz célokat, és azt mondja, hogy fölteszem azt a kérdést, hogy hogyan érhetjük el ezt a célt. Van-e ebbe az igébe valami feltétele annak, hogy ezt a célt elérjük? De nyugodtan tegyetek föl még kérdéseket, mert azt gondolom, hogy Isten igét úgy tudjuk tanulmányozni, hogyha minél több olyan kérdést fölteszünk, amit előjön bennünk, ami előbudjan. Kell-e nekem tenni valamit azért, hogy eljussak ide, erre a célra? És talán egy következő kérdés, van-e nekem ebben felelősségem? És akkor így elkezdjük lebontani. Visszatérve az eredeti kérdéshez, a mi gyülekezetünknek szól, vagy nem? Mindig a magyar foci jut erről eszembe. Tudjátok, tavaly volt, mert most már tavaly előtt kijutottunk az EB-re, nagyon hosszú időszak után. Emlékeztek rá? És amikor nincs itt a kis haverom, mert nem akartam megbántani, hogy a Ronaldo nem tudott, vagy elnevezték őt ilyen kis Cristiano Ronaldónak, nem tudom, emlékeztek el, vagy a Rinaldónak. Tehát, hogy akkor mi magyarok milyen büszkék voltunk, nem? Akkor a mi csapatunk volt, nem? Kimentünk mi is, kifestettük magunkat az utcára, ünnepeltünk. Hajrá, magyarok, győztünk, nem? Győztünk. Nem így volt? Így volt, én kimentem, igen. Körúton ott láttam rengeteg ember, győztünk. Nem azt mondták, ők győztek ott 11-en. Győztünk. Tavaly emlékeztek, hogy mi történt, nem? A világ leggyengébb csapatától, a legkisebb országtól, ami Budapesttől kisebb, elvert bennünket. Kikaptak. A mi gyülekezetünk, vagy nem a mi gyülekezetünk? Ugye? Kinek szól ez a szakasz? A mi gyülekezetünk? amikor a nagy eklézsiához hasonlítjuk, amikor a problémát látjuk akár a mi gyülekezetünkbe, akkor a nagy eklézsia tagjai vagyunk. Akkor ők. Mikor Isten egy kegyelmi időszakot ad és növekszünk, akkor a miénk. A világszelleme ugyanígy hatása van ránk, higgyétek el. Én azt gondolom, hogy ez az ige a helyi gyülekezetnek szól. Pál mindegyik levelét egy helyi gyülekezetnek írta. Akkor is, ha tudta, hogy körbe fogják hordani. Akkor mindegyik helyi gyülekezetnek szólt. És nagyon fontos dolog van benne, akartam egy kicsit a baptistaságra is kitérni, mert az elmúlt időszakban néhányan megkérdezték, hogy nem leszünk túl baptisták, vagy nem megyünk túl baptizmus irányába, vagy nem tudom. Nem tudom, hogy ti ebbe éreztek-e valamit. Én hadd mondjam el azt, hogy pozitív részét a baptista egyháznak, hogy a hitem szerint jól gondolkodik. Az van benne az alapszabályzatában, hogy minden gyülekezet önálló gyülekezet Krisztus teste, és a gyülekezetek szövetségben vannak egymással. És ha így gondolkodunk, az nekem az én gondolkodásom egyben van, és amit ma itt egy kicsit levezettünk, meghatároztunk, akkor azt tudjuk mondani, hogy ilyen szempontból rendes baptisták vagyunk, mert mi egy önálló gyülekezet, önálló arculattal, önálló identitással rendelkező gyülekezet vagyunk. Amen. És ebbe az irányba szeretnénk menni. És azt várjuk, hogy Isten nyisson kapukat és változtasson bennünket. Valahogy nekem úgy jön le ebből a szakaszból, mondd egy ilyet, hogy összeilleszkedve, vagy hogy mondja ez, egybe szerkesztve, és összeilleszkedve. Hát gondoltam arra, hogy kicsit, mond itt néhány olyan ige, Pál nagyon sokszor hozza ezt a példát, hogy a test a korintusi levélbe, a kolossi levélbe, Róma levélbe, és sorolhatnám. Mondtam, hogy felolvasok egyet-kettőt ezek közül. Kolossi 2.19 például nagyon hasonlóan beszél ehhez, azt mondja, hogy akiből az egész test, a kapcsok és a kötelékek által segedelmet vévén és egybeszerkesztentvén növekedik az Isten szerint való növekedéssel. És több helyen is a növekedés összefüggésbe áll az egybeszerkesztéssel. Nem tudom, hogy ezen gondolkodtunk-e, vagy nem. Ahhoz, hogy növekedjünk, hogy eljussunk a férfi, felnőtt férfi korra, azt egybeszerkesztve tudjuk tenni. Ez fontos, hogy a gondolkodásunkat megváltoztassa, ha eddig nem így volt. Én dolgoztam ott voltam az óragyárba, és láttam, hogy mi hogy működik. Nem tudom, mondtatok-e ilyen régi nagy órát valaha? Mondtatok szét darabokra? Össze is raktatok? Mivel az óragyárhoz tartozott az iskolám, ahol praktizáltunk, és a nagynéném azt hitte, hogy én speciál óra szakember vagyok, erre rám bízta, hogy javítsam meg az óráját, én szétbontottam. Hát aztán lettek belőle nagyon jó kis pörgentjük. Tehát önmagában egy-egy kis alkatrészt én nagyon jól tudtam hasznosítani tizenévesen. Mivel nem voltak ilyen pörgetjű, meg pénzem nem volt, ezért nagyon sok pörgetjű volt, és én menő voltam a suliban, mert osztogattam belőlem egy órából több jutott, és versenyeztünk, hogy melyik pörög tovább. Egy teljesen más funkciót adtunk annak önállóan. Krisztus teste egybeszerkesztve növekszik. Önállóan egy helybe pörgés. Annyi érhető el. És én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ez a gondolkodásunk megváltozzon, hogyha Isten ebbe bennünket akar még tovább vinni, hogy szükségünk van egymásra ahhoz, hogy növekedjünk. Szükségünk van egymásra ahhoz, hogy növekedjünk. És mire van szükségünk? Milyen emberekre van szükségünk, hogy növekedjünk? Na, milyen emberekre van szükségünk? Nekem olyan emberre van szükségem, mint amilyen én vagyok. Ugye? Ma akartam az építőiparból is példát hozni, mert az 1 Péter 2-t azt mondja, hogy ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek föl együtt, stb. Hát ma ugye ilyen sablon téglákat gyártanak, és úgy be lehet passzolítani egymáshoz. Amikor ezek a példák születtek, akkor nem így volt. Ugye, hanem ilyen különböző alakzatú kövek, gondoltam, hogy eljátszom itt a srácokkal, vagy lányokkal, hogy kinek milyen, hogy lehet összeilleszteni, hogy kitöltsünk Itt ez az összeillesztés szót, ezt valahol kiírtam, nem tudom, hogy megtalálom, vagy nem. A lényeg az az, hogy valami olyasmi van ott, hogy szorosan egész közel, teljesen egybeillesztve. Gondolkodtam azon, meg mikor láttam ilyen nagy várakat, nem tudom, hogy titeket érdekelte, hogy találtak pont olyan kavicsot, hogy oda pont beillesszék, nem? Szerintem nem mindig találtak, hanem különböző módszerekkel lefaragtak belőle egy kicsit, hogy éppen ott az, ami pont útban van, az beilleszkedjen oda. És a kőhelyébe lettem volna, az lehet, hogy fájdalmas feladat. Szabadon a kő ugyanúgy élt, anélkül, hogy megfaragták volna. Bocsa, hasonlat élt. De nagyon sokszor nem gondoljuk ezt úgy végig, hogy ahhoz, hogy egybe illeszkedjünk, ahhoz lehet, hogy az Isten le akar faragni belőlünk dolgokat. Lehet, hogy le akar faragni olyan dolgokat, ami nem engedné meg, hogy egybe illeszkedjünk. Mert nekem kicsit más, itt pont kiáll a könyököm. Egybeilleszkedés, azt mondja, szorosan összeilleszt, összevon, összehoz, egyesít, kibékít. Ezeket a szót jelenti, hogy kibékít például. Hogy tudj egész szorosan ott lenni a testvéred mellett, kibékít. Kibékülve egymásra, így fogalmazhatnánk ezt a szót, nem? Ha másképp fordítanánk. Tanít, érvel, bizonyít. Ezt is jelenti ez a szó. Tehát, hogy egész közel megyünk, és egymástól tanulunk, és közös nevezőre jutunk. Az Úr Jézus nagyon sokszor beszél arról, és ezt szeretjük hallgatni, és keresünk 2-3 olyan embert, aki egyetért velünk, imádkozni akarunk valamiért, akkor gyorsan olyan embert keresünk, aki egyetért. És akkor azt tudjuk mondani, hogy 2 vagy 3 egy akarattal együtt vagyunk, imádkozunk, és az Úr Jézus meghallgat bennünket. De igazából az Új Szövetség összértelmezése alapján, és az Úr Jézus imája alapján is, amiről a Gecsemáné kertben imádkozott, azt mondja, hogy a gyülekezet egy. Nem 2-3 ember kiválasztva belőle, hanem egységben. Egységben vagyunk, és ez nem biztos, hogy mindig olyan egyszerű. Van egy fő, akihez ragaszkodunk, akivel összekötetésben vagyunk, és azt gondolom, hogy ahhoz, hogy növekedjünk, egybe szerkesztve kell, hogy legyünk. Ahhoz, hogy stabil gyülekezet legyünk, egybeszerkesztve kell, hogy legyünk. És ezt az egybeszerkesztést, ezt nem mi végezzük, ezt a Szent Szellem végzi. Ezt Isten végzi. Itt nagyon sokszor ebbe a részbe ott van, hogy ő adott, az ő segedelmével. Ő kapcsol össze, ő a fej. De minden rámutat, nem azon múlik, hogy mi mennyire tudjuk megfaragni egymást, hanem hogy Isten hogyan tud bennünket egybeszerkeszteni, és én mennyire vagyok engedelmes. A növekedésbe nem emlékszek már, hogy elmondtam múltosárnap egy régi álmomat, vagy nem, de talán elmondtam. Nem mindegy, elmondom azért, hát ha nem maradt meg. Mert úgy mostában többször előjött ez, főleg ez az ige kapcsán is. Amikor először úgy Isten megérintett, és akkor megtértem, akkor nagyon sokat ott állhattam Isten igéje előtt, olyan élethelyzetben voltam, és volt egy visszatérő álmom, és láttam egy nagy-nagy templom tér előtt rengeteg embert, amint imádkozik, meg ott van Isten előtt, és fú, nagyon megerültem, és ahogy így rázumolt a képre, közeledtem, akkor azt láttam, hogy mindegyik ilyen kis törpe, és néhány helyen így megemelkedik, hogy van rendes növésű ember, és ez nagyon sokáig megmaradt bennem, és ezért is minden olyan helyzet kapcsán azt látom meg inkább, hogy az ördögnek milyen olyan tervei vannak, hogy kiskorúságba, törpességbe tartsa a hívőket. És ez a terve az ördögnek, biztos vagyok benne, hogy ha már megtért, ha hívő, ha újjászületett, akkor maradjon kiskorú, legyen kis törpe. Látjuk ezt a jelenséget? Hogy ne felnövekedve, ne együtt odaszánva, ne úgy működjön, mint ahogy itt megfogalmaztuk, mint egy fogaskerék. Egyébként még kipróbáltuk az óránál, ha már visszatérek arra példára, hogy még működött az óra, ott az óragyárban egy másikkal. Ha egy picit így megmozgattuk ezt a fogaskereket, akkor mi történik? Ha nem működött, inkább kipattant belőle. Elkopott, széttört, ki kellett cserélni. dolgokat. Isten azt akarja, hogy működjön, és ő alkotta meg a gyülekezetet, és ez egy csodálatos dolog. Ez az Isten találmánya. Ugyan, mint a házasság az Isten találmánya. És ahogy összecsiszol egy férjet a feleséggel, ott is azért vannak olyan dolgok, amiket néha le kell faragni, főleg az elején. Nem? Tehát vannak olyan dolgok, amiket meg kell tanulni, le kell faragni, rá kell jönni, másikért kell tudni élni. Ez már egyfajta felelős korról beszél. És én azt gondolom, hogy ha növekedésről beszélünk, akkor egy szót mindenképpen ki kell ide emeljünk. Ha felnőtt férfi korról beszélünk, akkor egy szó biztos előjön, az a felelősség kérdése. A felelősség kérdése. Nem tudom, hogy felnőtt férfiak, ti hogy vagytok vele, de hogy mikor kezdett az a felelősség tudat rátok szakadni, rögtön a házasság előtt, már helyezéskor, vagy majd valamikor, amikor az első gyermek megszületett, akkor te jó ég apa vagyok. Hú. Vagy már kettő van. Hogy mikor kezdett ez a felelősség? De biztosan nem ilyen picikorban. Aztán biztos ismertek olyan embereket, akik nagyon nehéz körülmények között, vagy egy szülő elvesztése, és be kellett állni, mondjuk 14-15 évesen olyan dolgokat felelősségteljesen eltenni. És erre szoktuk mondani, hogy fiatal korában felnőtt. Nem? És mi a helyzet a gyülekezettel, a lelki oldallal? Mi a helyzet a mai kor problémájával? Mai kort megfogalmazzák úgy egy problémakörbe, hogy a mai fiatalok nem akarnak felnőni. Van egy ilyen megfogalmazás. Miért? Mert nem akarnak felelősséget vállalni. Mert kényelmesebb, mert könnyebb. Foglalkoznak ezzel társadalmak, nyugati társadalmak még inkább, hogy 25-30 év kor még nem tudják kirúgni a gyerekeket otthonról. Közülünk ez nem érint senkit, de nem tudják férhez adni, megnősíteni, nem tudják rávenni. Születnek ilyen filmek, hogy valahogy a szülők össze beszélnek, hogy valahogy csapdába csalják a gyerekeiket, hogy kirúgják otthonról. Nem, megvan ez a gondolkodás. Amikor beszélünk a korszellemről, akkor nem veszük figyelembe, hogy ez a korszellem ugyanúgy bejön a gyülekezetbe, a gyülekezeti gondolkodásba. Hogy az újszülött hívők felnőve valahogy nem akarnak felnőtté válni. Most kérdés, hogy elhisszük ezt a jelenséget, vagy nem, attól még van. Attól még van. És mivel van, szinte hódít. Lehet, hogy nem teljesen értetek egyet, vagy fogadjátok el azt az üzenetet, amit ezzel kapcsolatban szeretnék elmondani. Szeretném elmondani, mert hiszem, hogy Isten igébe ez világosan benne van, ebbe az igébe is. Van egy ige, hadd olvassam ezt el, az Ézsaiás 39:30-ba. Ezt az igét, mikor egyszer így hallottam meg, azt nem én találtam ki, nem nekem a kijelentésem volt, hanem egy házas kultus, a Muzslai Gáboréknak a kijelentés. De ott a házasságról beszélt, de úgy gondolom, hogy nagyon aktuális, és beszélgettünk utána sokat erről, gyülekezetről, hitről, hozzáállásról, és talán arról az álomról is, amit én akkor láttam több mint 20 évvel ezelőtt. Több, mert mindjárt 20 éves házasok vagyunk, tehát akkor több. Ézsaiás 39:30. Legyen 37:30 akkor. Az jó. De ugyanezt az igét megtaláljátok egyébként a 2 Királyok 19:28-ba is egyébként, mert ha nagyon úgy érzitek, hogy ez elveszett ige. Te példát mond Ézsaiás, Ezékiás királynak, de ezt a példát szeretném most ide alkalmazni. Azt mondja, hogy ebben az évben ugartermést esztek, a második évben sarjut, a harmadik évben vessetek és arassatok, és szőlőt ültessetek, és egyétek gyümölcsét. Biztosan értitek, mit akarok mondani ezzel az igével. És tényleg olyan jó az, hogy amikor valaki újjászületik, és megtér, és először találkozik az Isten igével, akkor ez az ugartermés, ez azt jelenti, hogy a lehullott búzamagból kinőtt termés, vagy lehullott magból kinőtt termés, ez az ugartermés, akkor úgy mindenből táplálkozik. És tényleg egyébként én voltam egyszer egy gyülekezetben, ahol rengeteg probléma volt, és egyszer beszélgettünk ott a lelkipásztorral, és megtért egy nő, emlékszek rá, egy idősebb nő, most már nem olyan idős, mert én is idős, de egy középkorú nő. Tehát, hogy így, akkor még idősnek tűnt. És akkor mondtam a lelkipásztornak, hogy úgy el kellene zárni tőle, hogy ne tudjon meg dolgokat, hogy mi van itt ebben a gyülekezetben. És azt mondta, hogy ne foglalkozz vele. Ő az igazi tej után fog szomjazni, és az Isten gondoskodik, hogy ezt a tejet megkapja. És tényleg, semmilyen rossz hatása nem volt rá, ő tudott növekedni. Tudott növekedni az ugar termésem. És akkor mondja itt a másodikat, azt mondja, hogy a második esztendőben a sarjú, azt úgy írja itt a magyarázat, hogy az elszóródott magból, tehát ami tavaly már kikelt, és abból elszóródott, ebből a magból újra kikelt termés, ez az, ami újra növekedést tud adni, és ebből tud táplálkozni. Ez valahogy az első két folyamat, ez olyan, hogy valahogy így hasonlítottam ugye az emberi lényhez, hogy van egy gyerekkor, van egy kisebb gyerekkor, amikor a szülők táplálják a gyereket. Igazán ő semmit nem tehet azért, hogy mit kap enni, meg mit nem. Kap valamit maximum. Ilyet csinál, ha nem tetszik, és ilyet, ha nagyon tetszik. De egyébként más lehetősége nagyon nincsen. Tehát, hogy aztán egy kicsit nő a következő évbe, és akkor már az elhullott magokból, ebből a sarjúból kiválogatja, hogy mi az, ami neki tetszik. És nő, és akkor kiválasztja sok minden gondolatot is kiválaszt, hogy mi az az irány, ami neki tetszik. Válogat belőle, van bőven, nem kell tegyen érte semmit, de mégis megvan. És akkor itt a harmadik évben azt mondja, hogy egy óriási változás történik. Azt mondja, hogy a harmadik évben pedig vessetek és arassatok, és annak a termését fogjátok enni. Ez egy óriási váltás. Én is megértem azt akkor, amikor összeházasodtunk, hogy most már csak azunk lesz, amit mi összedobunk, amit megtermelünk, amiért megdolgozunk. És ez egy felelősséget jár. Ez a férfikor. Itt a férfikorról beszél. Hogy te vetsz és aradsz. Te vetsz és aradsz. Ez ma nem népszerű evangélium. Ma az első népszerű evangélium. De mind evangélium rendben is van. Mert, hadd fordítsam ezt le. Nem kell tegyél semmit ahhoz, hogy üdvösséged legyen. Ez így igaz. Amen. Meg is néha azt mondjuk, hogy látjuk a Bibliában, hogy tedd ezt, tedd azt. Akkor ezt milyen kategóriába soroljuk? Hogy áll össze a mi képünkbe? És fontos, hogy egybe lássuk az Isten igéjét, és ezt a növekedési folyamatot. Ahogy a gyermeknek nem tehet semmit azért, hogy megszülessen. Ő nem tehet semmit. Se ellene, se azért. Még nem is létezett. Nem? Az újjászületésben is én nem tehetek semmit azért. Jézus Krisztus tett meg. Jézus Krisztus áldozata által kegyelemből van üdvösségetek. Itt az Efézusi levélből olvastuk. És mi a helyzet a növekedéssel? Hát az a helyzet, hogy még a növekedés is az Isten adja. Ott van az Isten igéjébe, Korintusi levélbe is. Persze hozzátehetnénk ezt kis bölcsekedéssel, hogy legalább azt a kaját, amit a szülő ad, azt fogadja el. Mert ha nem eszi meg, nem fog növekedni. De nem tudja megoldani, hogy növekedjen. Nem? Tehát én próbáltam volna, meg kicsi nővés voltam. 18 éves koromig még a feje kisebb volt, ami most vagyok, gondoljátok el. Tehát, hú, nagyon rossz érzés volt. És kipróbáltam volna bármit, hogy megnyújtsam magamat, de nem jött össze. A növekedést Isten adja. Mi benne vagyunk, engedelmeskedünk, megesszük azt a táplálékot, amit Istentől kapunk. A növekedést Isten adja. Bocs, hogy ilyen profán példákat hozok, de jön egy harmadik év, amikor azt mondja, hogy vessetek és arassatok. Ezt olyan kinek mondja? Ez népszerűen ma, hogy abból fogsz enni, amit vetsz és aradsz. Azt mondja másütt, hogy ne tévejegetek, Isten nem csúfoltatik meg Galata 6-ba, Mert amit vet az ember, az fogja aratni. És a felnőtt férfikor ott kezdődik, ahogy felnőtt kor, akkor hát itt a férfikort szellemi értelembe érti az ige, és nem arra, hogy most csak a férfiakra vonatkozik, amit mondok. A felnőtt kor akkor jutunk el, hogyha felelősek vagyunk, ha felelősséget tudunk vállalni. Ha miénk az ügy. Ha tied az ügy. Azt mondja itt, hogy egybeszerkesztetvén és leforagva meg, stb. És utána együtt működik, és együtt elkezd működni a Krisztus teste. Persze nem attól kezd el működni a test, hogy a Pál ugye a korintusi levélben ezt egy kicsit, hogy elkezdi a kéz a lábnak, meg a nem megy be az ujjam a nyelvem helyére, meg stb. Tehát, hogy nincsenek ilyen összekavarodások a testbe. Én próbáltam ma egyébként megtenni azt, hogy meg akarom vakarni a szememet. És hogy a szemem ne tudjon róla, hogy meg akarom vakarni. Ne próbáljátok ki, na. De nem lehet, mert azóta, hogy behunyod a szemedet. Nem? Tehát, hogy ez automatikusan működik. Hogy nem tudsz egyszerre lefeküdni, meg felállni, vagy kézen állni, meg lábon állni. Tehát nem megy valahogy. És miért? Egyszerű anatómiában van. A fej az agy irányítja. Azonnal tudja egyik, hogy a másik mit csinál. És összehangolja. Összehangolja. És azt mondja ez az ige, hogy Isten így összehangolja a gyülekezetet. Hogy Krisztus a fej, és összehangolja, hogy kinek mi a dolga, és így kezd el együtt működni. Amen. És azt mondja az az ige, hogy ehhez Isten nekünk megadott mindent. Visszatérek az eredeti kérdéshez. Ennek a gyülekezetnek adta ezt Isten? Amen. Hisszük, tudjuk, látjuk. És utána, ahogy ott voltunk együtt Igen. Együtt növekszik. Mi a helyzet azokkal? És sokat beszélgettünk, imádkoztunk a gyülekezet periférián lévő emberekért, azokért, akik esetleg az elmúlt időszakban elmentek, más közösséghez tartoznak, nem itt vannak a gyülekezetbe, azokról, akik idejöttek ebbe a gyülekezetbe. És azt gondolom, hogy nagyon fontos dolog az, hogy nagyon szeretjük azokat, akik elmentek, és imádkozunk értük. Megtalálták valahol a helyüket, és helyre tudtak állni, vagy be tudtak illeszkedni, be tudtak épülni a Krisztus testébe, más gyülekezetbe, akkor hálásak vagyunk értük, és imádkozunk értük. Ha nem, ha kicsúsztak, és nincsenek Isten közelében, akkor lehet, hogy van felelősségünk, hogy visszahozzuk őket. De nagyon fontos, hogy ennek a gyülekezetnek van egy önálló identitása és önálló küldetése. Hogy ezt lássuk és tudjuk. És másik oldalt is szeretném érinteni, hogy akik ebbe a gyülekezetbe jöttetek másonnan, vagy megtértetek, bemerítkeztetek és gyülekezethez tartoztok, mi számítunk rátok, és azt szeretnénk, hogy együtt, megtalálva a ti helyeteket, együtt építsük Isten királyságát itt, ebben az elhívásban, amit Isten ennek a gyülekezetnek adott. Amen. És fontos, hogy tudjuk, hogy kik vagyunk egymásnak, és hogy számítunk egymásra. És hogy Isten adott elhívást is, amit Pál úgy fogalmaz, amit egyik testrésznek adott, azt nem a másik testrész tudja betölteni. És hiszem azt, és abban azt gondolom, hogy egyetértettünk. Nagyon érdekes volt az itt a vezetőkkel, amikor így ehhez a témához jutottunk, és imádkoztunk így együtt, és beszélgettünk tovább, akkor sok bizonság volt arra, hogy Isten milyen kijelentést adott erre az évre vonatkozólag. És most a teljesség igénye nélkül csak egyet-kettőt említek meg, hogy milyen kort is érünk meg most. Volt, akinek Isten azt mutatta meg, hogy egyfajta ilyen, az időszak, amikor várakozás van, amikor Krisztus késik, és ebben az időszakban próbára van téve a hívő ember, hogy mit is tesz. Mint amikor Sámuel késett, és Saul lépett. Megrímelt is. De hogy nem tudott várni, nem tudott bízni egészen Istenben. És tényleg van egy olyan időszak, hogy Isten megenged olyan helyzeteket ennek a gyülekezetnek is, vagy embereknek benne, hogy van egy ilyen kivárás, és akkor kiderül, hogy ragaszkodsz az Úrhoz, azt, amit megvallottál, azt hiszed-e? Hiszed-e azt, hogy ebbe a gyülekezetben neked, te mindegy beépített kő vagy ebbe a gyülekezetbe, és Isten számít rád, feladatot adott neked, vagy nem. Vagy volt olyan kijelentés, hogy ez egy vajudás korszaka, és vannak olyan dolgok, amik most lehet, hogy nehezen mennek át, de Isten elhozza azt, hogy mindaz megszülessen, és tovább tudjon lépni. Egyben nagyon is egyetértettünk, és mindegyik arra vezetett, hogy egy olyan korszak van előttünk, amikor Isten meg akarja erősíteni egyenként a szellemi életünket, és egységben a gyülekezet életét. Ahhoz, hogy be tudjuk tölteni azt az elhívást, amire elhívott bennünket. Hogy megerősítse az identitás tudatod, az enyémet, a tiédet, egyenként mindannyiunkét, és együtt a gyülekezetét. És hiszem, hogy Isten ezt elkezdte elvégezni az életünkbe. És amikor ezt a részt majd tovább olvassuk, ez olyan, mintha nem tartozna ide. Hogyha ez megtörténik, utána elkezd felsorolni, úgy néz ki, mintha egy bűnlanstrom lenne utána. Mintha egy csomó dolog, hogy akkor már nem vagytok, ez történik, majd erről is fogunk beszélni, nem ma. De összefüggésben van. Hiszem, hogy nem véletlenül ollózták itt össze ezt a levelet, hanem Pál nagyon is felépítette Istentől kapott ihletettség által ezt az üzenetet. És egy nagyon mély üzenet van benne, hogy először is lerombolta azt, hogy ha kell, akkor azzal kezdje ezt a levelet, akkor szenvedjétek el egymást. Nem? Nézzétek meg itt a negyedik részbe. Miért nem szenveditek el egymást? Elkezdi mondani, hogy szeressétek egymást, meg hogy épül föl, meg hogy lássátok, hogy mindenkinek van ajándéka a gyülekezetbe, és mindenki szolgál. És azt mondja, úgy olvastuk fel itt, hogy meddig tart az építkezés? Amíg el nem jutunk a teljességre. Még nem jutottunk el. Még zajlik az építkezés. És Isten be akar építeni engem és téged, hogy a helyünkön legyünk. És azt mondja, hogy igen, és ezért ő adott apostolokat, profétákat. Nem fogom végigvenni mindegyiket, egy-két szó szeretnék szólni csak, hogy érinti a gyülekezetünket, és fontos-e. És talán azért is, mert fontos látnunk, hogy miért nem csak egy apostolt adott egy gyülekezetnek? Az úgy egységben jobban lenne, nem? Miért nem csak egy evangélistát adott? Miért nem csak egy profétát adott? Ha elkezdjük szétbontani ezeket az ajándékokat, szinte azt látjuk, hogy ezeknek az ajándékok mögött, vagy ezek az elhivatottságú emberek mögött érdekellentét van. Nem? Csak gondoljuk végig, egy evangélista, annak mi az érdeke? Már most ne értsetek félre. Hát az, hogy minél több embert, tök mindegy, hogy milyen bűnös vagy, behozzam, és megtérjen is, és legyen itt, meg stb. Egy profétának milyen érdeke van? Megvalósult a profétálása. Nézzétek meg, a profétaság az egy profétaság szelleme, az Jézus Krisztusról tesz bizonságot, új szövetségbe. De egy nagyon nagy feladata van, és ez számomra sokszor lerántja a lepret a kihirdetett profétai szolgálat és az igazi profétai szolgálat között. Hogy a profétai szolgálat az nem arról szól, hogy csak hogy van egy bátorítás része, nagyon nagy bátorítás része, hogy olvassuk az 1 Korintus 14-be is erről. De a profétaság az nem egy nyalizás a másiknak. Az nem az, amit hallani akar. Ugye? Hanem a profétákat nézzétek meg az Ószövetségbe is, és elközt én nem látok különbséget az Ószövetség és újszövetségi profétai szolgálat között, hogy volt egy olyan feladata, hogy érzékeny volt az Isten népének a szentségére, a tisztaságára. Hogy érzékeny volt. És lehet, hogy egy még nem megtért emberhez nem biztos, hogy egy profétai szolgálatot, nem lehet, egy evangélistát küldenék oda hozzá, hogy beszélgessen vele. De lehet, hogy az Isten néha egy profétai szót mond neki, és akkor ebből felszabadul megtérésre. Én azt gondolom, hogy anélkül most kifejteném ezeknek a nagy szolgálatoknak, amire azt mondja az ige, hogy ő adott, Jézus adott a gyülekezetnek. Megszakítom. Mi van akkor, ha hiányzik valami? Én emlékszem rá, hogy egyszerűen, amikor ott voltunk, akkor azt láttuk, hogy van egy területe a gyülekezetnek, ahol hiányunk van. És akkor elkezdtünk imádkozni, hogy Isten küldjön egy olyan embert, vagy adjon megtérést, és adjon egy olyan embert, aki ebben az irányba van egy elhívása. És Isten meghallgatta. És jött közénk egy olyan ember. És megláttuk, és teljesen nyilvánvaló volt, hogy őnek ez az ajándéka, és Isten azért küldte ide. Szerintetek könnyű volt vele együtt dolgozni? Nem. Nem. Hú, nagyon nagy súrlódás volt az elején. De Isten küldte, és mi azzal lettünk egész az a gyülekezet. És csak ebből a szemszögből akartam megérinteni itt az apostolokat, prófétákat, evangélisták, pásztorok, tanítók, ugye a tanítóknak sokkal inkább egy hitvédelem az, hogy ne tévedjünk el, a tanítás átfogó képet kapjon a gyülekezet. Ez van a szívén. És lehet, hogy el tud molyolni egy igén nagyon-nagyon hosszú ideig. Lehet, egy másik csak egy üzenetet mond el. De szükségünk van mindegyikre. És ezeknek nem mindig ugyanaz a gondolkodásuk. Lehet, hogy te is, ahogy most így mérlegeled, ez az öt nagy ajándék közül egyirányultság van sokkal jobban benned. Tehát fel nyugodtan a kérdés, hogy és most inkább egy picit gyakorlati részbe is átmennék. Amikor most egy kép kirajzolod benned ebbe a gyülekezetről, most így ez az ige hirdetés vagy megbeszélés kapcsán akkor lehet, hogy vannak olyan emberek, amiket úgy gondolsz, hogy nem illik ebbe a képbe. Nem illik ebbe a képbe. Az illik bele, akiket én úgy gondolok. És nekem most az jött elém, hogy arra van a leginkább szükséged, akit most úgy gondolsz, hogy nem illik abba a képbe. Mert úgy lesz teljes. Úgy lesz teljes. Úgy fog tudni együttműködni. Aki nem te vagy, hanem aki lehet, hogy hozzátesz. És az Isten alkotta így meg a gyülekezetet. És ahogy a korszelleme benne van, ma, hogy minden, amit az Isten kitalált, azt felbontsuk, ahogy az Isten kitalálta, hogy egy házasság jól működjön együtt, a korszellem meg azt mondja, hogy nem. Hogy nem kell összecsiszolódjanak. Legyen mindegyik egy önálló, érzetű ember, és valósítsa meg önmagát, ne egymást. Az Isten igéje nem erről beszél. Úgy a gyülekezetbe is, amit az Isten kitalált, az tökéletesen működik. Amit az Isten kitalált, az tökéletesen működik. És ő azt mondta, hogy egybe tudja szerkeszteni, hogy ez úgy működjön, hogy így be tudjon tölteni az elhívás. Azt, amit Isten ennek a gyülekezetnek adott, hogy ebben megtaláld a helyedet. És mit adott Istennek a gyülekezetnek? Mi ennek a gyülekezetnek az identitása? Mi ennek a gyülekezetnek a küldetése? És hol van nekem, hol van neked ebbe a helyed? Ez ma a kérdés. Amen? Nem én mondom meg a választ, hanem az Isten fogja megmondani a választ. Amen.